a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Az új gyáraknak köszönhetően 50 ezer új álláshely jön létre a következő időszakban az Alföldön, mondta a miniszterelnök a Békés Csaba és Lökösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztés átadó ünnepségén. Orbán Viktor emlékeztetett, a magyar kormány 49 milliárd forintos támogatásával 280 milliárdos beruházásához létre gyárat és teremt 2500 munkáját a szingapúri Vulcan Shield Global Békés Csabán. Hozzáfűzte, az Airbus itt van már Gyulán, és Kecskeméten is hamarosan átadják a második nagy Mercedes gyárat, még Szegeden a BYD több ezres gyárat állít munkába, Debrecenben pedig pénteken átadják a BMW gyárát. Az elkészülő fejlesztéseknek köszönhetően 5 órával rövidül majd le a Budapesttől Brassóig, a Kárpátok lábáig tartó út, mondta el a kormányfő. Kifejtette, idén elkészül a teljes M44-es autópálya, amely összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal. Tervezés alatt van az M47-es autóút Békés Csaba Debrecen között, az M4-es is épül Szolnok Kisújszállás között egészen Berettyóújfaluig, ahonnan már a határ ma is 4 sávval érhető el. A most elkészült 30 kilométeres vasúti pályaszakasz mellett épül a következő vasút Szeged és Kiskunfélegyháza között, a román oldalon is építik a Brassóig tartó szakaszt. Az Európai Parlament jogi bizottsága zárt ajtók mögött tartott szavazásán elutasította Magyar Péter a Tisza párt EP képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztési iránti kérelmeket. Az EP szakbizottságának titkos szavazásán a képviselők közül 7 támogatta a mentelmi jog felfüggesztését indítványozó kérelmek elfogadását, 18-an pedig a mentelmi jog fenntartása mellett foglaltak állást, írta meg az Euraktív és a Politikó is. Szégyen, gyalázat, ilyen a rendszerváltás óta nem volt, Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere, írta reagálásában Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péteren kívül még a DK-s Dobrev Klára, valamint az olasz szélső baloldali EP képviselő Ilaria Salis mentelmi jogáról is döntöttek. A politikai erőszak terjedés elleni fellépésről nyújtott be határozati javaslatot az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága. A dokumentum felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat, tekintse át a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat, és szükség esetén szigorítsa azokat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa nem változtatott ma az alapkamaton, amely így változatlanul 6,5%. Nem változott a kamat folyosó két széle sem, ez megfelel az elemzői várakozásoknak. Magyarország és Szlovákia sem kapott meghívást az Európai Unió keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos megbeszélése, jelentette ki Thomas Regner, az Európai Bizottság szóvivője. A találkozón 7 uniós tagállam, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Lengyelország, Románia és Bulgária védelmi miniszterei vesznek részt, és jelen lesz egy Ukrajna nevében eljáró képviselő is. Magyarország az Európai Uniós országok többségétől eltérően nem az ukrajnai háborúval kapcsolatos brüsszeli narratíva terjesztésére kívánja felhasználni az e-heti ENSZ közgyűlést, hanem a békeügyének előmozdítására. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar kormány minden olyan kezdeményezést támogat, amely a béke mellett szól, és minden olyat elutasít, amely ez ellen megy. A társvezető világossá tette mindenki számára, hogy az energiaellátás kérdése nem politikai, ideológiai kérdés, hanem egyszerűen fizikai, és világossá tette azt is, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek nyomán India is és a világ valamennyi országa biztosítani tudja saját maga számára a biztonságos és megfizethető energiaellátást. A tanévvel együtt elstartolt az Éld Plusz élménysport diákoknak program, amely 17 mozgásforma kipróbálását biztosítja ingyenesen óvodai és iskolai csoportok számára, jelentette be az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Révész Máriusz közölte, az államtitkárság finanszírozásával indított programban osztálykirándulásokon vagy rendhagyó testnevelő órákon nyílik lehetőség a sportágak kipróbálására, szerte az országban több mint 100 helyszínen. A gyerekek olyan különleges mozgásformákkal ismerkedhetnek, amelyekkel amúgy nem feltétlenül találkoznának. Ilyen például az OCR-akadásport, a síelés, sífutás, az evezés, a görkorcsolyázás, a gördeszkázás, a falmászás, a kajakkenu, a sárkányhajózás, vagy éppen a szapozás. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt felhős, borult lesz az ég, rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Időszakos eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Sátoralja új helyen vagyunk, az ország észak-keleti csücskében. Kecskés Attila plébános úr a beszélgető társam, akit a Szent Erzsébet évben Sárospatakon ismertem meg. Sokat fáradoztunk együtt, hogy az az év szép legyen, és jól sikerült, hála Istennek. És utána néhány évvel később Tolcsván találkoztunk, készítettem vele interjút a rádiónak, és most Sátorai helyen van. Kedves Attila atya, hányadik plébánosi helyed ez most már? Én hármat tudok.
Minden plébánosi helyed, mert ezt számom, ez az ötödik plébánosi helyem. Voltam Erdőkövesden, az volt a legelső, az 94-től, aztán voltam Vizsolyban, 97-től, Sárospatakon 2006-tól, Tolcsván 2015-től, és itt a 2022-től, tehát a negyedik évet kezdtem most.
Főesperes is vagy az Egri Egyházmegye, az Egri Érsekség területe. Igen nagy, jó lehet. 1993-ban a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye kivált belőle, illetve megalakult az Egri Egyházmegye területéből, de így is hatalmas a terület. Hány főesperesség van? Egyiket te vezeted.
Az Egri Főegyházmegyében 4 főesperesség van. Jász Nagykonszolnoki, aztán a Székesegyházi Főesperesség, ez gyakorlatilag Heves megyét foglalja magában, illetve van a Borsodi Főesperesség.
Ez meg Borsodabolyai-Zemplén megyét foglalja magában?
Ez Borsodabolyai-Zemplén megyének egy része, tehát Borsod, ami van, és akkor Abaúj-Zemplén, az most korábban két főesperesség volt, most össze van vonva, és abból üzemplénni főesperesség az, hát itt ezen a területen, abban Zemplénben. Ez az a terület, ami egy 180 évig, közel 180 évig, 179 évig, ugye Kassai Egyházmegye alakult 1804-ben, és ez a terület, hát úgymond Kassához tartott, vagy hát a Kassai Egyházmegye magyar része volt egy pár évtizeden keresztül a Trianon után.
Igen, sőt, hát helyszín még működött is a szemináriuma a Kassai Egyházmegyének egy ideig.
Most fogunk róla megemlékezni, tervezzük, hiszen október 1-én lesz 75 éve, hogy Tosz Barnabás káptani helynök megalapította a helyszíni szemináriumot, és akkor 18 papnövendék gyűlt össze.
Talán Gál Ferenc is köztük volt.
Gál Ferenc tanára.
Vagy tanára volt?
Így van, ő Gönczi plébános volt, és onnét járt be a szemináriumba tanítani, de például Dombi József jezsuita atya, aztán Bálint József jezsuita atya, akkor hát Koncz Lajos atya, egykori rektorom, Brezanóci Pál, akkor még aulista volt helycén, illetve hát környékből plébánosok, Denz Géza bácsi, ők voltak a teológiai tanárok. Néhány évvel ezelőtt a Kuklai atya, aki akkor elsős volt, és már csak egyetlen élő tagja ennek az egykori szemináriumnak, a Magyar Kurír készített fel egy riportot.
Igen, mert azt hiszem most volt 70 évet, hogy szentelték pappát.
Igen, most volt egy ilyen évfordulója.
Igen.
És a szeminárium alapításának pedig most lesz október 1-én, a 75. évforduló.
És hát három püspök is volt oda száműzve, tehát egy nagyon izgalmas hely volt az.
Igen, hát a vehetjük száműzetésnek mindenképpen a megyés püspöknek a sorsát, Madarász István püspök úr, hiszen kiutasították őt Kassáv, illetve Csehszlovákiából, és ő 45-től 48-ig onnan kormányozta ezt a területet, és 48. augusztus 8-án hunyt el, és aztán ide temették, itt a mi templomunkban van eltemetve.
Tehát az utolsó kassai püspök.
Gyakorlatilag mondhatjuk, utolsó magyar kassai püspök.
Igen.
Volt.
Uh-huh.
Ő, és később pedig, tehát amikor a szeminárium 1952. februárjában megszűnt, illetve csatlakozott Egerhez, tehát elkerültek a kispapok és az egész aula Egerbe, akkor utána nem sokkal a helycei püspöki nyaraló tulajdonképpen kastélyt kényszertartózkodási helynek jelölték ki szerzetes nővérek számára, és amikor én Vizsolyban voltam plébános 97-től, még négy nővér volt a gondozottak között.
Igen, de azt hiszem, hogy a Péteri püspök, meg Badalék püspök, közben, az 50-es években ott voltak száműzve.
Így van, tehát először te maguk a nővérek, és azon kívül a Péteri püspök úr, Péteri József, ugye, és Badalék Bertalan püspök urak voltak oda száműzve, van egy kis emléktábla is a kastélynak az oldalán.
Mindenesetre október 1-én lesz a 75. évfordulója annak, hogy ott a szeminárium elkezdődött, erről meg kell emlékezni. Még a fő esperességed, hány plébánia, hány pap, hogy néz ki a lelkipásztori ellátás most?
Igen, hát a nyugdíjasokkal együtt 39-en vagyunk most a területen, lelki atyák, ebből szerzetesek két verbita körömben, három bírista itt Újhelyben, és hát nyugdíjas atyánk is van, gyakorlatilag most négy a területen, és hát a többiek pedig, akik elvégzik a plébániák vezetését. Aztán, tehát aztán 29 plébánia működik, hiszen egy-két káplános hely is van. Azután, hát ez körülbelül 100 ezer római katolikus hívőt jelent ezen a területen a mondjuk így, hogy a népszámlálási adatok szerint, hogyha azokat figyelembe vesszük.
És hát elég sok görög katolikus is van ebben a legalábbis a Zemplén térségében, és református is, ugye?
Sok is, igen, ők is itt vannak. A görögök is, reformátusok is, meghatározó számban.
Az ország legszebb részeinek egyike itt ez a zempléni vidék, és hát a Bora se akármilyen, hegyalja, fővárosa, sátoralja Újhely. Az emberek büszkék arra, hogy ezen a történelmi kuruc vidéken élnek, és olyan elődjeik vannak ezen a vidéken, mint akár Kossuth Lajos, akár Szent Erzsébet, tehát annyira itt van a történelem a környéken, de hát említhetném Gál Ferencet is, itt született a szomszédban, Bodrog közben.
Átszínban született a Gál Ferenc atya. Na most igazából nyilván ennek a történelmi örökségnek az ápolása az elhivatott személyek részéről és elhivatott szervezetek részéről ez hál' Istennek megvan. Ugyanakkor a gazdasági és társadalmi helyzetek ugye sok nehézséget okoznak, tehát éppen 2008-2009-ben volt személy szerint nekem Pataki plébánosként az a nehéz tapasztalatom, hogy hétről hétre családok mentek el, egymás után kellett kiállítani az angol nyelvű ajánlásokat.
Mentek külföldre dolgozni?
Így van, mentek a londoni és környéki iskolák, katolikus iskolákba jelentkeztek a gyerekek, és kellett az angol nyelvű ajánlásokat.
Tanúsítvány.
Megkiadni nekik, így van. Tehát azért sok nehézséggel küzdenek az emberek.
Ennek a vidéknek vagy a szülöttje. Érted nagyon az itteni embereket, azt hiszem, mert Sátoraljóhelyi születésű vagy, mondtad.
Itt születtem már, mint akik a születési hely szülő otthon kapcsán, de egy közeli kis faluból származom, Alsóbereckiből. A szüleim ott laktak akkor, amikor születtem, és 5 éves koromtól lakok itt a városba, Újhelyben.
A nyár, a vakáció utolsó napjainak egyikén beszélgetünk. Éppen a következő nap jön a főpásztor, hogy a katolikus óvodát megáldja, mint mondtad. Milyen intézményeitek vannak, és milyen gondjai vannak a plébánosnak? Mert azt hiszem, hogy itt az intézmények működtetése, a munkatársak, egyebek, tehát komoly menedzseri feladatok is várnak rád.
Tehát a plébánia területén nekünk, mármint az egyházmegyét illetően 3 intézmény van. Összetartozik a Szent Margit általános iskola és óvoda. Ott tartozik az a új épület, amelyet az érsek főpásztor holnap fog megáldani. Aztán van egy középiskolánk, gimnázium és technikum, Szent István katolikus gimnázium és technikum. És a piarista atyáknak van kollégiumuk, illetve tanodájuk. Ezek a római katolikus intézmények.
A piaristák visszatértek ide, valamikor gimnáziumok is volt itt, azt hiszem Kossuth Lajos is diákjuk volt, most csak a kollégium indult.
Tanoda van nekik így a szegény gyerekek mentorálására.
És besegítenek a lelkipásztori munkába? Gondolom káplánod nincsen.
Van káplánom is, de őnekik van templomuk külön.
Egy nagyon szép templom.
A régi pálos, illetve piarista templom, és ott ugye a templomigazgatást végez a házfőnök úr, Szabó László atya, illetve Szilvási László atya és a Lombmájer Imre atya vannak itt szolgálatban, és nagyon kedvesek, mert főleg vasárnaponként segítenek nekünk, akár itt a városban, akár pedig a vidéki szolgálatban, hiszen 2 plébániát ellátunk még oldalagosan, egyet a Bodrog közben, egyet pedig a Hegy közben.
Nekem egy régi papismerősöm volt, Isten nyugosztalja, most már meghalt, Mátra Szent Imrei plébános volt, Kacsik Árpád atya, aki földid.
Így van. Árpád atya, ha jól emlékszem, 1972-ben szentelődött, és utána következtünk mi Porucki Gyula atyával 85-ben. És Gyula atya is most itt van már, mint nyugdíjas a városban, és hát Árpád atyát néhány évvel ezelőtt Mátra Szent Imrén temettük el az ő kedves erdő királynője templomában.
Milyen most itt az élet, a hitélet, hogyha úgy a te gyerekkorodat veszed, és azt, ami most van?
Hát talán azt tudom mondani erre a kérdésre, gyermekkoromat, vagy középiskolás időt is figyelembe véve, illetve 1985-től 88-ig káplán is voltam itthon. Tehát egyfajta hullámzás figyelhető meg. Tehát valamikor megfogyatkoznak talán a templomban járók, a buzgóság kicsit alább hagy, azután nagy buzgalom támad, aztán megint van egy kis hanyatlás, és talán ezt tudom megfigyelni. Akkor, amikor káplán voltam a 80-as években, akkor nagyon nagy buzgóság volt. Elődeim, káplán elődeimnek a gyümölcsöző szolgálata nyomán, de hál' Istennek annak idején sikerült ezt fenntartani, és sokáig ment. Aztán hát most megint van egyfajta talán hanyatlás, így lehet mondani.
És a katolikus iskola, a katolikus óvoda. Érezni a templomban, hogy itt vannak ezek az intézmények, vagy ebben a tekintetben lenne javulási lehetőség?
Ezen sokat kell dolgoznunk még. Talán így mondanám, hogy sok szép feladatot adhat nekünk, ez sokat kell dolgozni rajta, hogy a katolikus iskoláknak nyilván a városban lakó katolikus diákjai, azok a családok, amik érintve vannak, azok a plébániának, mint plébánia közösségnek egyre inkább eleven élő tagjai legyenek.
Végigjártuk most ezt a szép és fölújított és nagyon rendben tartott Magyar Kálváriát, amelyet az Eukarisztikus Kongresszus évében 1938-ban avattak fel, és olvastam az egyik táblán, hogy egy piarista atya volt a kigondolója, kidolgozója, szellemi atya megtervezője.
Ezt az atyát úgy hívták Szepesi Bódog, egy piarista atya valóban így a megálmodója volt és szorgalmazója, hogy ez létrejöjjön, tehát nagyon közreműködött benne, hogy ez így történjen. Tehát ennek a háttere az, ugye, hogy a trianoni határ meghúzás ezt a várost úgy érintette, hogy a várost ketté vágta. Én ezt talán így is szoktam mondani egy kicsit, hogy sebzett város. Mint gyerekkoromban a határtól 3 méterre volt a házunk sarka például, tehát én 2 óránként láttam a kis katonákat, ahogy elvonultak ott a házsarka mellett.
A csehszlovák és a magyar katonák egyaránt?
Csak a magyar katonák. Csak a magyar katonák, csak a magyar oldalon. És tehát Trianon hozta magával azt, hogy azt a gondolatot a Szepesi Bódog részére, hogy a határon túlra szakadt területeknek a jelentős városairól megemlékezzen, egy 14 állomásos, ilyen bástyaszerű stációkat építettek föl, és van, amelyiken egy emléktábla van nagyobb városoknak, van, amelyiken 2-3 emléktábla is van, és valóban így fölidézi, aki azt végigjárja, tulajdonképpen ezt a sajátos helyzetet, amit Trianon jelentett tulajdonképpen annak idején, és hát jelent ma is.
Nagyon szép kápolna van a tetején.
Így van, Szent István kápolna, ugye a Szent Korona fedi be.
Egy óriási nagy kő korona.
Igen, és benne a kápolnában pedig van egy ilyen kőből faragott, ugye Szent István király felajánlja a Szent Korát a szűzanyának, illetve van 2 kicsi üvegablak Szent László és Szent Erzsébet, és itt hadd említsem meg, hogy papi és a híveknek a buzgósága hozza azt, hogy minden első pénteken esti órában ott szentségimádás van, és imádság a területért, tehát a városért és a környékért, és Magyarországért, tulajdonképpen engesztelés, dicsőítés, és van, hogy egészen messziről is, 40-50-60 kilométer is eljönnek emberek.
Hát nagy áldozat, mert hát legalább 600 méter magas az a hely, nem tudom milyen magas, és hát csak egy gyalog lehet fölmenni. Igen. Illetve egy kicsi ideig lehet autóval menni, aztán igen, föl kell caplatni, tehát tényleg egy zarándoklat.
Így van, ennek egyébként hadd említsem meg azt, hogy szintén egy új helyi születésű kedves paptestvérünk Tóth Gábor atya Fűziri plébános a lelkipásztori mentora, illetve a hegyvidéki karizmatikus megújulásnak a közössége azik, akik ennek a zenei, lelki, egyéb hátterét szolgáltatják.
Adtál nekem egy szent képet, ima Csepellényi György boldoggávatásáért. Hogyan kötődik ő a te plébániát területéhez, és ki volt ő?
Tehát Csepény György pálos szerzetes, aki a 1600-as évek, hát a 60-as évek végén, 1660-as évek végén, mint missziós atya más párosokkal együtt került tulajdonképpen ide erre a részre, konkrétan az újhelyi pálos rendházhoz kötődve, de aztán őt kihelyezték Fűzérre plébánosnak, és ahogyan megemlékeznek róla, nagy alázattal és békességgel prédikálva tulajdonképpen nagyon szép eredményeket ért el az újra evangelizáció, illetve hát a katolikus megújulásnak a területén, amit aztán persze nem nézett mindenki jó szemmel, és 1674-ben elrabolták március 26-án a fűzéri plébániáról, és két hónapig hurcolták őt, és egészen a Füzesabony magasságában, Eger farmos határában fejezték le végül.
Kassai vértanúknak a kortársa és sorstársa tulajdonképpen?
Igazából hasonló a vértanúságnak az oka, tulajdonképpen hasonló, de hát néhány évtizeddel későbbi ő. És 15 évig volt Eger farmoson eltemetve, és aztán 1789-ben hozták el Újhelybe, és temették el a Szentkereszt kápolna kriptájába, tehát itt van eltemetve a plébánia területén, a egykori pálos mapiarista templomnak a kriptájában. És hadd említsem meg, mert az is egy fontos szempont, hogy egy kortársa az ő újhely, illetve fűzéri működése idején terebesi házfőnök, később rendfőnök volt Benkovics Ágoston pálos szerzetes, aki nagyváradi püspök lett a török után, és 19 évet szolgált Váradon, szépen újra szervezve a váradi egyházmegyét, és hát egy meglepetés volt aztán a váradiaknak, amikor ő meghalt, hiszen azt találták a végrendeletébe, hogy ne ott temessék el, hanem hozzák haza Újhelybe, és Csepelény György mellé, a vértanú város mellé temessék el.
És a boldogávatásáért imádkoztok.
Igen, érsek atya újraindította a boldogávatási ügyet. Itt az érintett települések polgármesterei, illetve plébánosai kérték ezt tőle 2022-ben, és aztán fölvállalta és újraintotta, megtalálták az eredeti jegyzőkönyveket, föl van állítva az aktuális egyházmegyei bizottság, püspöki konferencia támogatja az ügyet, és az egyházmegyében minden vasárnap, minden templomban imádkozzák ezt a boldogávatásért való imát. Hát itt Újhelyben nem csak vasárnap, itt minden nap elimádkozzuk a nagy templomban, a rózsafűzérhez kapcsolódva, illetve hát itt minden hónapban egy szentmisét is felajánlunk erre a szándékra.
Szent év van. Zarándokoltak-e a híveid közelebbi, távolabbi kegyhelyekre, esetleg Rómába?
Voltak a fiataljaink közül, voltak Rómában, most az ifjúsági találkozón. Innét a plébániáról együtt nagyobb csoporttal mi Nyírbátorba zarándokoltunk. Ott van a híres neves úgynevezett Krucsai oltár, és hát az volt a nagybőti zarándoklatunk és lelki napunknak a tartalma, hogy ott volt szentmisénk, a plébános úr lelki gyakorlatos beszédet tartotta a gyönyörű oltárnak a szemlélése közepette.
Igen, ez a Minorita templom, igen. Templom.
Úgyhogy hát tulajdonképpen ez volt, környékről is mennek, azért patakiak most voltak Németországban, úgyhogy, és hát tervezzük még az idén zarándoklatot.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Kecskés Attila Sátor Ajaújhelyi plébánossal, zempléni főesperessel beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió.
Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az Isten dicsőítésének módjairól. A 2025. március 4-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mely téged végtére átkarolhasson. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Istenben való bizalom, és az, hogy az életünket rábízzuk az Istenre, az alapvető keresztény magatartásnak kellene, hogy legyen, hiszen az Istennel való élő kapcsolat az mindannyiunknak a személyes ügye az Istennel. Ezt nem lehet általánosítani, ezt nem lehet különböző ilyen közönséges kifejezésekkel illetni, mert az Istennek az élő kapcsolata veled és az egyes emberrel más és más. Másképpen érint meg, másképpen szólít meg, másképpen vezet téged az üdvösség útján. Viszont az biztos, hogy a megkeresztelt embereknek a közösségét, minket keresztényeket, egybe gyűjt az Isten vasárnaponként, hogy megünnepeljük közösen az ő feltámadását, és hogy ebben a egységben, meg ebben a közösség erejében megtapasztalhassuk annak az erejét, hogy mi Krisztushoz tartozunk, és ahogy a testnek vannak tagjai, amelyek által működik a test, ugyanúgy megtapasztaljuk ezekben az alkalmakban azt, ahogyan Krisztus élteti az általa megalapított egyházat, és aminek mi is élő tagjai vagyunk. Tehát ahogy a testnek része az ujjunk, vagy a lábunk, vagy a szívünk, ugyanúgy része vagy te is az egyháznak, azzal, ahogy létezel, a te személyes hiteddel, a te személyes Isten kapcsolatoddal, és nyilván vasárnaponként, vagy adott esetben akár minden nap az Isten házában összegyűlünk, és ott közösen dicsérjük az Istent, illetve imádkozunk, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és részesülünk a szentségeknek a kegyelmeiben. Azért szeretném tőletek megkérdezni, hogy kiről kapta a nevét a ti templomotok.
Péter és Pál apostolról.
És hát, hogy mit tudunk róla, azt tudjuk, hogy az 1700-as években építették a mi plébánia templomunkat. Azt is tudjuk róla, hogy Szent Péter és Szent Pál apostolnak a tiszteletére van felszentelve, és azt is tudjuk róla, hogy egy gyönyörű, egyhajós templomról van szó, amely felszentelését követően a Káli egyházközségnek a temploma, Istennek a háza. Jó dolog négy szem közt beszélgetni egy baráttal, mert kimondhatunk neki olyan dolgokat, amelyeket nyilvánosan talán nem vállalnánk. De azért ez sem olyan, mint amikor összejön az egész család, vagy egy nagyobb baráti kör, hogy együtt ünnepeljünk. Nagyon jó a meghittség, de a legnagyobb örömet és vidámságot mégis akkor éljük meg, amikor mindenki együtt van, aki fontos a számunkra, olyan lesz ez, mint egy nagy szeretet ünnepség. Ezt így mikor tapasztaljátok meg ezt a fajta közösségi együttlétet a családjaitokban?
Általában akkor szoktuk, amikor így ugye összejövünk karácsonykor, húsvétkor, meg minden ilyen alkalomkor, mivel viszonylag messze lakik a rokonság egymástól, így nem adatik meg az, hogy minden nap lássuk egymást. Viszont az ilyen alkalmakkor el szoktunk menni a nagymamámékhoz, és ott szoktunk összegyűlni, beszélgetünk, és ünnepeljük az adott ünnepet.
Ezek ugye nagyon sokszor a lelkünknek, testünknek és az egész lényünknek egy olyan megtartó erő ezek a találkozások, amelyek nélkül sokkal rosszabb lenne és sokkal magányosabbak lennénk, hogyha ezek az alkalmak nem lennének, illetve ilyen nyilván a keresztelő, akkor a születésnapok, az esküvők, és nyilván minden ilyen alkalom, amikor a család összegyűlik, de ugye ez úgy szokott történni, hogy nem tudom, hogy nálatok hogyan, de azért más téma van otthon a rendes kis családi vacsorán vagy ebéden, mint amikor így a nagy család összegyűlik, jól gondolom?
Igen, ez így van.
Vannak azért témák, amit nem feszegetünk, vannak ugye minden családban olyan események, amelyeket nem szívesen emlegetünk fel, és nyilván ahhoz, hogy ebből az jöjjön ki, hogy mennyire jó volt együtt lenni, ahhoz azért tolerálni kell a másikat, és nyilván a békességet szem előtt tartva olyan dolgokról kell beszélni az ünnepi asztalnál, ami oda illik, azért, hogy ugye nyilván az legyen az értelme, hogy jó volt együtt lenni. Aztán az is van, amikor egyedül van otthon a család, na hát akkor aztán lehet beszélgetni olyan dolgokról is, ami fáj, ami szomorú, ami szétválaszt, ami esetleg konfliktusforrás, és azt nyilván, hogy nem a nagy család előtt szoktuk megbeszélni, de mégis hogyan zajlik ez manapság nálatok?
Mi nyilván minden problémát megbeszélünk, meg szerintem egyikünk sem olyan, hogy elhallgasson a másik elől dolgokat, hanem mindent elmondunk egymásnak, és megpróbáljuk a megoldást arra a dologra megkeresni.
Igen, és ez a lényeg, hogy nincsenek titkok. Ugye nagyon sok családban és nagyon sok fiatallal találkozom, akiknek sajnos nincs, akinek elmondja, vagy éppen nem érdekli a szülőt a gyereknek a problémája. Tehát rengeteg magányos fiatal van, és rengeteg olyan család, ahol már nincsenek beszélgetések, és ugye nem véletlenül látjuk ezeket a posztokat, amikor az okostelefonok meg a kütyük vannak az emberek kezében, még az ebédlő asztalnál is. Hát ugye ezeket a szokásokat, az az igazság, hogy nekünk kell kialakítani, és nekünk kell parancsolni magunknak, hogy ezek ne fordulhassanak elő, mert ugye ezt is beszélgettük karácsony tájékán, hogy nálatok is vannak ilyen szokások, hogy telefont nem viszünk az asztalhoz, vagy éppen amikor beszélgetésre van lehetőség, akkor nem úgy beszélgetünk egymással, hogy közben telefonozunk is, meg beszélgetünk is, hanem megtiszteljük egymást azzal, hogy a szemébe nézel, azzal, hogy megfogod a kezét, azzal, hogy oda bújsz hozzá, mert hogy ezek is hozzá tartoznak a kommunikációhoz, vagy nem, vagy erre már nincs igény, hogy gondoljátok? Vannak igények még ezek a nonverbális kommunikációs jelekre a ti korosztályotokba?
Szerintem ezekre nagyon nagy szükség van, ugyanis ezekkel ugyebár a tiszteletet mutatjuk a másiknak, mind a szemkontaktussal, meg minden ilyen dologgal. Viszont szerintem már egyre több olyan fiatal lesz, aki ezekre nem fog fontos dologként tekinteni, és nyugodtan beszélget úgy a szülőkkel vacsora közben, hogy közben a barátnőjével csetel, vagy ilyesmi, és szerintem ez egy idő után már nem fogják ezt a szokást megtartani a fiatalok.
Pont ezért van az elmagányosodás, és pont ezért van a befelé fordulás, és pont ezért marad magára a fiatal a problémáival, mert ezek a jelek, ezek nincsenek kezelve időben, és akkor azért történhet majd az, hogy becsukja a szobájának az ajtaját, és sajnos kizárja a saját családját az életéből. Tehát nem feltétlenül úgy működik egy család, hogy mi közösen együtt vagyunk, mert ha én nem vagyok része, mint édesanya, vagy mint édesapa, vagy a család szülői tagjai, nekünk is van ebbe felelősségünk, ezzel azt akarom mondani, akkor azt veszed észre, hogy tele van a ház gyerekkel, de magányos vagy. De igazából ez azért van, mert becsukódnak az ajtók, és mindenki a szobájába éli a saját életét, és ez viszont nagyon-nagyon sok további problémát fog generálni. Ezért jó, amit a régi világban volt, hogy igenis beszélgetünk, igenis együtt főzünk, együtt imádkozunk, együtt kertészkedünk. A család együtt él, mert az nem együtt élés, hogyha külön-külön gardrób, külön szoba, külön fürdőszoba, az már egy olyan, mint egy apartman, vagy nem is tudom, tehát mint egy szálloda. És akkor ezek sok torzuláshoz tudnak vezetni, és nagyon sok-sok lelki fájdalomhoz. Tekintsünk rá Jézusra, és nézzük azt meg, hogy ő vajon mibe kapaszkodott, és nézzük meg azt is, hogy ő vajon egyedül volt-e, vagy hogyan volt ő közösségben. Hát azt az evangéliumok elárulják, hogy Jézus sokat imádkozott, és azt is elárulják az evangéliumok, hogy egyedül is imádkozott. Szeretett elvonulni, és négy szem közt beszélni az atyával. Hajnaltájában, amikor még sötét volt, írja Márk evangélista, Jézus elindult és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. Vagy például Máténál mit olvashatunk Jézusról?
Máténál pedig ezt olvashatjuk. Jézus elhajózott és elhagyatott helyre, hogy egyedül legyen.
Ezek a magányos idők sokat jelentettek a számára. Tanítványait is buzdította, hogy időnként vonuljanak el egy csöndes helyre, és ott kezdjenek beszélgetni az atyával. Máté evangélistánál így is olvashatjuk. Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál titokban, mennyei atyádhoz, s mennyei atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Sok ajándékot kaphatunk az ilyen imádság során. Tapasztaltatok-e már ehhez hasonlót, hogy jó volt egyedül imádkozni?
Megkönnyebbülést érezhetünk, hogy elmondhattuk a problémáinkat, hogyha nincs olyan ember, akinek esetleg elmondhatnánk, akkor ezt Istennek bármikor el tudjuk mondani, és miután ezt elmondtuk, akkor már nem fogjuk magunkat rosszul érezni, hogy esetleg titkolóznunk kell bárki előtt.
Csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyúr. Hogy a város zaját nincs messze sír, reát talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán. Mit beszél,
nagyon nagy kegyelmeknek a forrása az imádság. Nem tudom, hogy tapasztaltatok-e már olyat, hogy valakiért rendszeresen imádkozol, és olyan, minthogyha tehát az Istent így kézzelfoghatóan meg tudnád tapasztalni az életedben, hogy annak a másik embernek az élete szinte a te imáid vagy könyörgésed által javul vagy változik pozitív irányba, vagy kézzelfoghatóan lehet érezni az Istennek a gondviselését az általad szeretett ember életén, és azért, akiért rendszeresen imádkozol. Volt már ilyen tapasztalatod, Melanie?
Igen, nekem volt. Szerintem, hogyha egy ember imádkozik, legyen az most emberért, vagy akár bármiért, amire úgy érzi, hogy neki most a jelen pillanatban szüksége van, és ezt ha elmondja az Úrnak, szerintem ez egy nagyon jó dolog. De hogyha rendszert fektet ebbe, úgymond, és egyre többször mondja, akkor szerintem lehet észrevenni, hogy az irányba, amiért imádkozunk, kezdenek jó irányba fordulni a dolgok, és egyre jobb dolog történik, ami azzal kapcsolatos.
Most tényleg nem a véletlenem múlik, hanem úgy így kézzelfoghatóan érzed az Istennek a jelenlétét benne, vagy így a gondviselésnek a közbejárását. És milyen érdekes ez a hála érzés, hogy mikor, meg miért vagyok én hálás, hogy olyan sok minden természetes, hogy ez nekem jár. De hogy mi van akkor, hogyha nincsen, akkor tapasztalod meg igazán, vagy akkor, amikor már elveszítetted. Van-e szükség a közösség imáira? Egy alkalommal így buzdította Jézus a tanítványait. Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, s úgy kérik, megkapják mennyei atyámtól, ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Akkor most egyedül imádkozzunk, vagy közösségben? Melyik a jobb?
Erre nehéz válaszolni. Igazából mindkettőre szükségünk van. Ha kapcsolatban szeretnénk lenni Istennel, jó, ha négy szem közt és közösségben is beszélgetünk vele, mint egy barátságban. Néha ketten csinálunk valamit, máskor közösségben ünneplünk. Egy jó emberi kapcsolatban mindkettőnek helye van.
Miért jó közösségben imádkozni? Van egy szép mondásunk, egységben az erő. Mit jelent ez?
Azt jelenti, hogy együtt közösségben többre vagyunk képesek, mint külön-külön egyenként.
És nyilván ez az imádságra is igaz. A személyes imában fejlődünk, találkozunk az Istennel. A közösségi imában azonban egymással is találkozunk. Együtt vagyunk, akik Jézusban hiszünk. Ha képesek vagyunk ilyenkor együtt gondolkodni, szólni, cselekedni, akkor nagyon nagy dolgokat érhetünk el. Erre utal Jézus, amikor azt mondja, ha egységben kérünk és egyetértésben kérünk valamit a mennyei atyától, akkor megkapjuk azt. Jó, ha a Krisztus hívők egymásra tudnak hangolódni, és együtt találkoznak Istennel. Így mindegyikük hite, gondolata, kérése egy nagy egész részévé lesz. Egyenként tévedhetünk, össze is zavarodhatunk, de a közösség, a hitereje megtart minket. Segít, hogy tisztában lássuk a dolgokat, és felismerjük, hogy mit kell kérnünk Istentől. Ilyenkor már nem csak a saját vágyaink számítanak, a testvéreink nyilván támaszt és tanácsot is jelentenek a számunkra. Az egyház ugye pünköst óta szüntelenül közösségben imádkozik. Kiket rendelt az Isten az egyháznak az élére? Kik azok, akik az imádságot vezetik, és akik bemutatják a szentmise áldozatokat, illetve azok, akik a népért, a nép nevében az Istenhez szólnak?
Az apostolok vezetésével mindig ünnepelte a kenyértörést. Ez a szó az utolsó vacsorára utal. Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta az apostoloknak.
Mit jelképez a megtört kenyér, Viki?
A megtört kenyér Jézus testét jelenti a hívők számára. A megváltó áldozatát a kereszten. Ez a test, amely meghalt értünk, majd harmadnapon feltámadt.
Hogyan nevezzük a közös imádságát Isten népének?
A közös imádságot liturgiának nevezték el, ezt a görög nyelvből származó szót úgy fordíthatnánk, hogy a nép közös cselekedete és tette.
vagyis egy nyilvános közösségi istentisztelet. Ezen az ünnepen a hívők újra meg újra megélték, hogy szeretett közösségben vannak Istennel és egymással. A kenyértörés ezt jelenti, hogy mindnyájan ugyanabból a kenyérből kapunk, mindünk életének ugyanaz a forrása. A kenyértörést, vagyis ennek az ünneplését hogyan hívjuk?
Szent misének.
Az elnevezés honnan ered?
A latin nyelvből.
Mit mond a liturgia végén a pap a híveknek?
Ittem vissza ezt.
Azaz?
Menjetek, a liturgia, az eukarisztia ünneplése véget ért.
Az emberek a missa, mise szót jegyezték meg, s ezt a nevet adták az Isten tiszteletnek, innen ered, hogy ma Szent Misének nevezzük a közös ünneplést. A szerzetes közösségekben hamar kialakult az a szokás, hogy a Szent Mise mellett más közös imádságra is összegyűlnek. Melyek ezek?
Keresztény dalokat, verseket énekeltek, szívesen imádkozták a szentírási zsoltárokat is. Úgy érezték, hogy maga a Szentlélek szólal meg ezeken keresztül.
Egyéb szentírási szakaszokat is felolvastak, közösségben imádkoztak, az egyház is minden ember kéréseért. Ennek az imádságnak a zsoltárok képezték a gerincét, emiatt ezeknek a latin nos nevéből fakad e liturgia elnevezése, amit úgy ismerünk, hogy zsolozsma. Hogy ez honnan alakult ki? Ha erre keressük a választ, akkor egy nagyon furcsa emberrel kell megismerkednünk, és egészen 540-ig vissza kell tekernünk az idő kerekét, ahol is egy Gergely nevű ember látja meg a napvilágot. Ez a Gergely egy nagyon előkelő családból származott, kiváló nevelésben részesült, gyorsan haladt a ranglétrán, hiszen Rómának már 572-ben ő volt a főpolgármestere. Nagyon sok emberről tudott gondoskodni, kiváló szervező volt, de úgy érezte, hogy valami hiányzik az életéből, és az emberek legnagyobb megdöbbenésére minden rangjáról lemondott és minden címéről visszavonult és Istennek szentelte az életét. Történt ezután a fordulat után egy nagyon ismételten a világ számára nagyon megdöbbentő dolog, mégpedig azt képzeljétek el, hogy a szülei palotáját Gergely kolostorrá alakította át. Aztán nézzük meg, hogy mit szervezett meg ebben a kolostorban. Viki.
Egyre több ember gyűlt köré, akik hozzá hasonlóan az imádságot tartották fő hivatásuknak. Az ifjú Gergely nagyon szerette a csendet, elmélkedett, szemlélődött, ebben volt a legnagyobb öröme. Az egyháznak azonban szüksége volt erre a tehetséges emberre. Elhívta a csöndből, a visszavonult szerzetesi életből. Egyre komolyabb feladatokat kapott. Végül a pápa személyes tanácsadója lett. Családi otthona, kolostora a keresztény élet központjává vált.
És még mindig történik egy újabb változás és fordulata a Gergely életében, mégpedig az, hogy sokkal nagyobb feladatot szán neki az Isten. Mi volt ez, Melani?
590-ben döntő fordulat következett Gergely életébe. Pápává választották. Végleg el kellett hagynia a csöndes, imádságos életet. Később sokszor emlékezett vissza rá, hogy milyen boldog volt, amikor csak Istennel kellett foglalkoznia. Pápaként nagy feladatok vártak rá. Tervezett, szervezett, gondját viselte az egyháznak és Róma városának. Olyan ügyes és talpra esett volt, hogy mindenki megbecsüléssel szólt róla. 604-ben bekövetkezett haláláig a legnagyobb lelkiismeretességgel látta el a szolgálatát.
Bárhogy is alakult az élet, Gergely nem feledkezett meg a számára legfontosabbról, sokat imádkozott egyedül. Ugyanakkor arról is gondoskodott, hogy a közösség imája is a legszebb legyen. Tehetségét jól kamatoztatta, mert olyan imákat és liturgikus szövegeket írt, amelyeket még ma is imádkozunk. Arra is gondja volt, hogy csak a legszebb énekek csendüljenek fel a liturgiában. Ő a névadója a katolikus egyház gyönyörű örökségének, a gregorián énekeknek. Tekintsünk tehát majd vasárnap a Szent Misén erre különös tekintettel, hogy ezek a mise szövegek, ezek az imádságok, ezek a kimondott szavak, ezek mind-mind hosszú történelmi idők óta kialakult mise szövegek, könyörgések és olyan mondatok, amelyeket az egész nép nevében fogalmaz meg a pap, mint Isten népének szolgája. Azért, hogy Isten meghallgassa a mi könyörgésünket, és gondoljatok majd vasárnap arra is, hogy míg mi itt a földön a 10 órási, 11 órási, vagy a 9:30, vagy legyen az reggel, vagy este az az ima, történjen az hétköznap, vagy hétvégén, amikor a Szent Mise zajlik, a földi egyház gyűlik össze, hogy dicsőítse Istent, de ugyanakkor a mennyei seregek pedig állandóan dicsőítik az Istent, és mi ehhez csatlakozunk, ehhez az Isten dicsőítéséhez. És néha, ha becsukod a szemed, akkor gondolj arra is, hogy ahogy te énekled, hogy például azt, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy, úgy az angyalok ott a mennyben, ők is ugyanaz zengik és harsonával zúg az Istennek a dicsőítése. És ez önmagában nagyon csodálatos tapasztalat. Így áldjon meg és vigyázzon ránk az Isten, és engedje, hogy mi is megismerhessük és megláthassuk az ő arcát a hétköznapokban, és hogy az ő szeretete éltessen és vezessen minket az életünknek a gondjain, problémáin át, és hogy imádkozni sosem felejtsünk el, hanem úgy kezdjük és fejezzük be a mindennapjainkat, hogy ő neki is köszönetet mondjunk, azért a napért. Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. március 4-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,